Mindegyik üzletág szintet tudott lépni 2024-ben, sikeres akvizíciókat hajtottak végre, és elfogadták a vállalat 2035-ig tartó hosszú távú stratégiáját, mondta a Ritter Gedeon Nyrt. Rendes éves közgyűlésén a társaság vezérigazgatója. A részvényesek támogatták azt, hogy a Richter 2024-es eredménye után a törzs részvényekre összesen 93 milliárd forint osztalékot fizet ki, ami részvényenként 509 forintot jelent. Az eredmények mellett a tervekről is kérdeztem Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját.
Nagyon tartalmas, mozgalmas év volt a 2024. Egyszerre tudtunk aratni, tehát a korábbi erőfeszítéseink eredményeit tudtuk learatni 2024-ben, és közben vetni is, vagyis a jövő szempontjából lényeges építkezés mérföldköveit sikerrel vettük. Ezek szakmai mérföldkövek, illetve fontos tranzakciók, amelyek mind a négy üzletágunkat megemelik, és biztosítják, hogy a Richter a 2030-as években is szilárdan álljon a lábán.
Melyek voltak azok az üzletágak, amelyek jól teljesítettek, különösen jól teljesítettek, egyáltalán ki lehet-e emelni az üzletágak közül bármelyiket?
Mindenki húzta a saját terhét, minden üzletágunk nagyon jól teljesített 2024-ben. Ahol némi elmaradást tapasztaltunk, az az amerikai jogdíjbevételekben volt. 8 évvel a bevezetés után még mindig a miénk a leggyorsabban növekvő antipszichotikum. Ez önmagában is egy hatalmas üzleti siker, hatalmas tudományos siker. Olyan nagy már ennek a molekulának a forgalma, hogy ilyen kisebb kilengések elkerülhetetlenek. Tavalyi évben ez több 10 millió dollárnyi forgalom és jövedelem kiesést okozott. Ez volt az oka annak, hogy az előre megcélzott pályánkhoz képest valamivel lejjebb érkezett meg mind az árbevételünk, mind a nyerességünk a tavalyi évben, de így is kétszámjegyű növekedést tudtunk elérni 2023-hoz képest.
Ez a számokban miként mutatkozik meg?
2,14 milliárd eurós árbevételünk volt tavaly, és 708 millió tisztított üzemi eredményünk, ami azt jelenti, hogy rekordévet zárt a Richter, és ahogy mondtam, kétszámjegyű növekedést tudtuk tartani a céljainknak megfelelően.
2025-re 10% körüli forgalom és profit növekedést tűzte ki célul. Ez miként fog, miből fog megvalósulni?
Ez egy komoly vállalás abból a szempontból, hogy lassul az amerikai jogdíjbevétel növekedésének üteme. Teljesen természetes folyamat, hiszen 8 éve van piacon a készítmény. Ennek viszont az a következménye, hogy a többi üzletágunknak nagyobb mértékben kell bővülnie ahhoz, hogy átlagosan kijöjjön ez a bizonyos 10%-os növekedési ütem. Nekünk erre minden eszközünk és lehetőségünk megvan, úgyhogy hiszünk abban, hogy teljesíteni tudjuk 2025-ben is a kitűzött céljainkat.
Beszéljünk egy picit az osztalékpolitikáról. Ugye a közgyűlésen döntöttek arról, hogy a tavalyi év eredménye után mekkora osztalékot fizetnek. Ez mit jelent?
Az elmúlt 3-4 évben felzárkóztunk az iparági átlaghoz. 40% közelében alakul az effektív kifizetési ráta az elmúlt években már. Idén is arra tettünk javaslatot a közgyűlésnek, hogy e körül a nagyságrend körül legyen az egy részvényre jutó osztalék. Ez több mint 500 forintot jelent részvényenként, a saját részvényeket is figyelembe véve 2024-es év után.
Összességében mekkora osztalékot fizetnek ki?
93 milliárdos osztalék tömeg fog a részvényesekhez eljutni a következő hetek, hónapok folyamán. Nagy öröm, hogy a részvényesek körében konszenzus sikerült kialakítani abban a tekintetben, hogy a megtermelt nyereség milyen részét forgassuk vissza a működésbe és a jövő építésébe, és mekkora legyen az a rész, amit osztalékként kifizetünk. Nagy büszkeség, hogy 100%-os egyetértésre talált az osztalékjavaslatunk 2025-ben.
Orbán Gábort, a Richter vezérigazgatóját hallották. Nyár végéig biztosan marad az ár és top, és várhatóan új termékek kerülnek be ebbe a körbe, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton úgy fogalmazott, a cél az, hogy tartósan ne szorítsák az inflációt. Felvetette azt is, meg kell vizsgálni, hogy lehet-e az ár és topot örökre alkalmazni. Nagy esélye van az ár és top meghosszabbításának, a kormány pedig még májusban dönt arról, hogy az élelmiszerek mellett más termékekre, döntően háztartási és piperecikkekre, valamint gyermekápolási termékekre is bevezeti ezt az intézkedést, mondta a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Mártont hallják.
A sejtés az az, hogy mekkora esélye van annak, hogy ezt nem vezetjük ki, arra azt tudom mondani, hogy nagy esélye van. Tehát ezt meg fogjuk hosszabbítani.
A miniszter elmondta, már a jövő héten dönthetnek arról, hogy milyen további termékek kerülnek be az árrésstop hatája alá. A nem élelmiszer jellegű termékek mellett újabb élelmiszercsoportokra is kivethetik ezt az intézkedést.
Az élelmiszer listán plusz 10 tétel van rajta, a nem élelmiszer listán 30 darab kategória van, ez már a 30 kategória az nem ezres tétel, hanem több ezres tétel. Tehát most gondoljanak bele, hogy egy fogkrém, vagy egy mosószer esetén hányfajta mosószer, vagy hányfajta fogkrém. Tehát amikor azt mondjuk, hogy mosószer, akkor minden mosószert le fogunk fogni.
Nagy Márton hangsúlyozta, az árrésstopot addig kell fenntartani, amíg az infláció és ezen belül az élelmiszer infláció tartósan alacsony szintre 5% alá csökken. Érdekes felvetés szerinte, hogy egy ilyen szabályozásnak van-e hosszabb távon jogosultsága.
Ha már tettünk egy ilyet, hogy árrés szabályozás, hogy ennek van-e jogosultsága örökre. Lehet, hogy más definíció mellett és más mértéknél, de miért nincs egy olyan szabályozás, ami lényegében azt mondja, hogy mennyi az a, most tudjuk, hogy az árrés az nem ugyanaz, mint a profit rés, nekem ezt nem kell elmagyarázni, én ezt értem, de miért nincs jogosultsága annak, hogy a kereskedelemben azt mondjuk, hogy mi az a maximális profit marzs, amit lehet alkalmazni.
Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert hallották. Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint az inflációs célokban eredményeket csak úgy lehet elérni, ha az ellátási lánc valamennyi szereplője beáll egy ilyen intézkedés mögé. Kalapos Mihály Kozák Tamást kérdezte.
Figyelembe véve a várhatóan kedvező inflációs adatokat, a kereskedők abban reménykednek, hogy az árrésstop rendelkezéshez kivezetésre kerül május végén. Semmi se indokolja egyébként ennek a hatályban tartását. Ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy a rendelkezés korlátozza 30 termékkörben, körülbelül 1000 cikkelemnél az árba beépíthető árrésnek a nagyságát. Egyrészt az inflációt valóban ez csökkenteni tudja, tehát az áremelkedést ebben a szempontból szabályozni lehet. Másrészt viszont ez gyakorlatilag olyan beavatkozás jelent a cégek árképzésébe, ami a veszteségüket tovább növeli, hiszen gyakorlatilag egy közvetetten egy nyereségszabályozásról van szó.
Annak sem örülnének, hogyha háztartási cikkekre is vonatkozna ez az árrésstop?
Hát semmilyen adminisztratív beavatkozásból a piaci logika alapján történő árszabályozásnak a kereskedők nem örülnek. Hallottuk igen a híreket, hogy esetleges kiterjesztésre kerül ez a bizonyos árrésstop rendelet. Bár nem látjuk még ennek a pontos terjedelmét, tehát nem tudjuk ez egészen pontosan milyen cikkekre terjed ki, de azért az a termékcsoport, ami ugye meg lett említve, az egyébként a fogyasztási kosáron belül nem képvisel nagyobb arányt, mint 2-3%, tehát az inflációra gyakorolt hatása a mi számításaink szerint egyrészt minimális, másrészt pedig az elmúlt hónapoknak az adatai azt mutatják, hogy egyébként ezeknél a termékcsoportoknál különben sem volt jelentős ármozgás, tehát mondjuk a kozmetikai testápolási termékeknél, vagy a tisztítószereknél, ha ezek a termékek fognak majd beletartozni az új rendelkezésbe, itt átlag alatti ármozgást figyeltünk meg, inflációs hatás itt nem volt tapasztalható. Az árrésstop kiterjesztésére vonatkozóan előzetes egyeztetés nem volt, az Országos Kereskedelmi Szövetség kezdeményezte erre vonatkozó szakmai egyeztetést. A szakma megtanulta az élelmiszerekre vonatkozó árrésstop rendelet előkészítésénél, egészen pontosan annak végrehajtásának az egyeztetésénél, hogy eredményeket csak úgy lehet elérni, hogyha egyrészt a jogalkotók, másrészt pedig az ellátási lánc minden szereplője leül és egyeztet egymással. Ugye az élelmiszer ilyen szempontból egy teljesen más jellegű terület, mint mondjuk a, nevezzük ezt most piperet cikkeknek, hiszen ugye az élelmiszereknél a beszállítóknak a nagy része helyi beszállító. Az utóbbinál viszont, tehát nevezzük ezt akkor most piperet cikkeknél, vagy háztartási cikkeknél, teljesen más az ellátási láncnak a szerkezete. Döntően nagy multinacionális cégek értékesítik Magyarországon a termék. Pontosabban adják el a kiskereskedőknek. Az infláció megfékezéséről, bármilyen árintézkedésnek a betartásáról csak akkor van értelme beszélni, hogyha az ellátási lánc minden szereplője beáll a rendelkezés céljának a megvalósítása mögé, tehát ez csak a kereskedőnél nem megy.
Kozák Tamást, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint nagy veszteséget okoz a mostani rendelet a magyar láncoknak, és a piacvezető diszkontláncok irányába tereli a forgalmat. Kalapos Mihály Neubauer Katalint kérdezte.
A háztartási cikkeknek az inflációs mértéke egész alacsony tartományban volt az elmúlt időszakban is, tehát nem érte, meg sem közelítette azt, amikor az élelmiszerek vonatkozásában maga az ár és top bevezetésre került. Mi egyértelműen szeretnénk kinyilvánítani, hogy nagy veszteségeket okozza a mostani ár és top rendelet a magyar kereskedelmi láncok számára. Gyakorlatilag a költségeink majdnem háromszor ennyi, mint amennyi az ár és alkalmazható ár, és 24-28% és szükséges ahhoz, hogy elérjük a költségszintet. Ez ugye boltmérettől is függ, és azt szeretnénk ezentúl kinyilvánítani, ezen túlmenően, hogy gyakorlatilag minden meghosszabbított intézkedés, amit a 10%-os ár és top rendelet kapcsán kilátásba helyez a kormány, az a piacvezető diszkontláncok irányába tereli a forgalmat, mert ők azok, akik költségszinten ezt a 10%-ot meg tudják közelíteni.
Volt-e már, vagy van-e tervben az, hogy az ellátási lánc valamennyi szereplője leüljön egy asztalhoz? A termelő, a gyártó és persze a kereskedő is, valamint a kormány képviselője.
Igen, ugye mi ezt már a hatósági ár intézkedés során is kezdeményeztük, hogy az ellátási lánc minden szereplőjével történjen meg az egyeztetés, illetve maga teherviselés, hogyha a kormánynak ilyen irányú szándéka van, akkor azt osszák meg a szereplők, ne csak a kiskereskedelem vállalja ennek a terhét, ennek a veszteségeit, mert ezt a hatósági ár intézményrendszer folyamatában is láttuk, hogy egy szereplőnek sem volt jó. A veszteségek egyértelműen ugye kiskereskedelemre hárultak, így van ez most is. És az egyeztetéseket igen kezdeményeztük. Úgy tudjuk, hogy a szaktárca egyeztet a feldolgozóiparral és a termelőágazattal is, de az egységes egyasztalhoz történő leültetés ennek az összefüggéseinek a átvizsgálása és a folyamatnak a moderálását, azt még mindig nem tudjuk, hogy erre lesz-e lehetőség. Szerintünk nagyon fontos lenne. Amennyiben a kormány a meghosszabbítás vagy a kiterjesztés mellett döntene, akkor szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy az élelmiszer kereskedelemben, kiskereskedelemben több teher már nem vállalható, és amennyiben ez vegyi árukra és kiterjesztésre kerül, akkor azt tartanánk célszerűnek és szükségesnek, hogy ezek tekintetében a drogéria láncok vállalják a terhet, hogy az a tevékenységi kör alatt üzemelő egységekre legyen csak kiterjesztve az élelmiszer kereskedőkre ne.
Neubauer Katalint, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkárát hallották. Új fejlesztéssel segíti a lakáskiadókat és az ingatlanjukat eladókat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az érintett magánszemélyeknek mostantól nem kell számolgatni, elegendő néhány egyszerű kérdésre válaszolni, és a NAV programja automatikusan kitölti a vonatkozó sorokat az adóbevallásban. Tájékoztatta az Inforádiót Nincmajer Szilvia, a NAV kommunikációs vezetője. A riporter Varga Mónika.
Már idejében is segít a NAV azzal, hogy a lakáskiadóknak és az ingatlan eladóknak megjelenik egy külön kis ikon, egy kis kérdőjel ikon a bevallásban. Ez azoknak segít, akik egyedül önállóan nem tudják kitölteni azt a sort, és annyiban fogja megkönnyíteni a bevallás kitöltők dolgát, hogy rákattintanak a kérdőjel ikonra, és ott nagyon egyszerű, nagyon rövid kérdésekre kell válaszolni, például az, hogy mikor vették az ingatlant, felsorolja, hogy hogyan szerezte meg az eladott ingatlant, örökölte, ajándékba kapta, vagy vette, és ezek alapján, a kérdések alapján a program automatikusan kitölti az adott sort.
Ezután már csak jóvá kell hagyni a program által meghatározott adót?
Látszik az, hogy mennyi lett a jövedelem, meg lehet nézni a bevallásba, hogy mennyi a fizetendő adó, azért ezt érdemes megnézni, hogy tudjuk, hogy mennyi a fizetendő, és utána már be is lehet küldeni a bevallást.
Hány embert érinthet ez a változás?
Összességében nekünk a tavalyi bevallási adatok vannak meg. A tavalyi bevallási adatok alapján azt látjuk, hogy 200 ezer magánszemélynek fog segíteni ez az újítás. Ebből nagyjából 170 ezeren vannak azok, akik a lakásukat adták, vagy ingatlanjukat adták bérbe, és 30 ezeren töltötték ki tavaly az ingatlan eladásból származó jövedelem sort, tehát nagyjából 200 000 embernek segít az újításunk.
Meddig kell egyébként idén az adóbevallásokat leadni, illetve hogy állunk ezzel időarányosan?
Idén május 20-áig kell benyújtani a személyi jövedelem adóbevallást, és a mai adatok alapján elég jól is állunk, mert már 1 millió 700 ezeren megtekintették a bevallásukat, ez az ESZIA felület, tehát akik elektronikusan tudják megnézni a bevallásukat, akiknek van tárhelyük. 960 ezeren már be is küldték a bevallásukat, ebből 665 ezeren fogadták el módosítás nélkül a NAV által kiajánlott bevallást. Az, akinek van ügyfélkapu plusza vagy dápja, az már eléri a személyi jövedelemadó bevallását. Annak viszont, akinek ilyen még nincs, annak sincs nehéz dolga, mert bármikor lehet regisztrálni az ügyfélkapura vagy pedig a dápra, és abban a pillanatban, ahogy megvan a regisztráció, a NAV oldaláról az személyi jövedelemadó felületen rögtön elérhető a bevallás, amit érdemes megnézni, és ha az adatok rendben vannak, akkor elfogadni.
Linzmeier Szilviát, a NAV kommunikációs vezetőjét hallották. A KSH tájékoztatása szerint 2025 márciusában a turisztikai szálláshelyeken valamivel több mint 1,1 millió vendég, mintegy 2,7 millió vendég éjszakát töltött el. A vendégek száma 1,1, a vendég éjszakáké 5,9%-kal maradt el az egy évvel korábbitól. Ugyanakkor az első három hónapban a turisztikai szálláshelyekre érkezett belföldi vendégek száma 0,7, a külföldieké pedig 16%-kal meghaladta az előző év azonos időszakát. Kalapos Mihály Kis Robert Richard turisztikai szakértőt kérdezte.
Azt hiszem, hogy ha az első három hónapot nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy jól alakulnak az idegenforgalom számai, tehát mind a szálláshelyeket illetően, mind pedig a vendégek számát illetően, és a bevételekről, hogyha beszélünk, mert nyilván az talán a legfontosabb, akkor meg pláne jól alakulnak, tehát a január, február, március az minimum, hogy összességében hoztam a tavalyi rekordév adatait, de jó pár esetben meg is haladta. Tehát ha összességében nézzük az első negyedévet, akkor látjuk, hogy a külföldi vendégek százalékos száma jelentősen meghaladta az előző év azonos időszakát, tehát több vendég érkezett jó pár országból Budapestre, főleg, meg hát a vidéki települések közül is jó pár helyre. Tehát a tavalyi rekordév után 2025 is jónak ígérkezik.
Mi a jellemző egyébként, hogy a külföldiek hová mennek Magyarországon belül, illetve mennyire jellemző a belföldi turizmus?
A külföldiek elsősorban Budapestre kíváncsiak, bár most az utóbbi időben már jó pár más cél is rendkívül kedvelt lett, de a magyar főváros, ami meghódítja jó pár országból érkezett turista szívét. Magyarországot, hogyha nézzük, akkor látjuk, hogy a gyógyfürdő kínálata is remek, tehát amióta Románia Schengenhez csatlakozott, megnőtt például a határközeli gyógyfürdőhelyeknek a forgalma jelentősen. De látjuk azt, hogy Sárvár környéke, Észak-Kelet Magyarország, Eger vidéke is népszerű a külföldi vendégek körében. Sokan mennek Hajdúszoboszlóra, Európa legnagyobb gyógyfürdő komplexumába, de azt is látjuk, hogy Debrecen is jó számokat produkál, és azért a Dunántúl jó pár területe szintén. A Balaton esetében pedig a Keszthelytől lényegében Akaratjáig végig most már nem csak a nyári időszakban vannak vendégek, hanem a nyári időszakon kívül is, főleg a hétfői időszakban azért vannak szép számok. Tehát azt látjuk, hogy a külföldi vendégek húzzák azért jelentősen a számokat fölfele. Azt is látjuk, hogy az Egyesült Királyságból nagyon sokan jönnek Budapestre és Németországból. Egész Magyarországot, ha nézzük, akkor német turistából van a legtöbb, de jönnek bőven a környező országokból, Szlovákiából, Romániából, Ausztriából is nagyon-nagyon sokan, plusz Lengyelországból, még ugye a V4 országok turizmusa számunkra mindig fontos volt, Csehországból is jönnek. Spanyol és olasz turistából egyre többet találhatunk a szálláshelyeken. Látjuk, hogy valóban a spanyol turizmus nem csak kifelé, hanem befelé is Magyarország-spanyol viszonylatban növekedő pályán van, és mellette pedig azt is elmondhatjuk, hogy azért a tengeren túli területekről is erősödik a forgalom, tehát a kínai városokkal ugye már héttel összekötöttük Budapestet, 21 járatról beszélhetünk heti szinten, ez azt jelenti, hogy azért kínai turistával is számolhatunk, most már a 11. helyen vannak Budapest esetében, mint küldő ország a kínaiak, a kínai piac, és az Egyesült Államokból is jönnek többen, mint a korábbi időszakban, tehát bővül a külföldi turisták száma, és azt se felejtsük el, hogy rekordév volt a tavalyi, tehát az alap is nagyon erős. Könnyebb volt nyilván nagy számokat, növekedési számokat produkálni akkor, amikor sajnálatos módon a koronavírus járvány okán alig volt turista, aztán utána hirtelen berobbant a turizmus. Most már egy rekordévhez kell viszonyítanunk. Szép dolog, hogy még ahhoz képest is az első negyedév erősnek bizonyult.
Utazási bumot hoztak, illetve hoznak a hosszú hétvégék?
Egy-egy hosszú hétvége rendkívüli módon megnöveli a vendégészakák számát, főleg a belföldi turisták esetében. A vendégforgalomnál ilyenkor 100 000-es nagyságrendekről beszélünk, 200-300 000 turista is, tehát 200 000 fölötti mozog egy-egy hosszú hétvégén. Ha a vendégészakákat nézzük, akkor egy ilyen 4-5 napos vendégészaka az ugyan ritkább, mert főleg 2-3 napra mennek, de azért már 4-5 napos is előfordul, és összességében ez is akár a 600 000-et is elérheti. Tehát a hosszú hétvégék azok mindig jellemzően abból a szempontból erősek, hogy utazunk, pihenünk, és hát azt se felejtsük el, hogy az ENTAK-ban megjelennek a vendégészak, a számok, a vendégek, de hosszú hétvége azért is jó, mert kirándulni is rengeteget megyünk ilyenkor. Lehet, hogy ez a statisztikában nem jelenik meg, de attól még élvezzük azt, hogy a közvetlen környezetünkben is vannak megújult túraútvonalak, vagy el tudunk menni éppenséggel egy jó biciklizésre.
Kis Norbert Richárd turisztikai szakértőt hallották.